minden ok nélkül idegesek. A mi dolgunk, hogy fenyítsünk, vagy nyugtassunk ilyenkor. Néger rémületről nem akar tudni Kristóf, de elismer valamilyen babonás, paraszti pánikot, mely időnként igazán ok nélkül kitör élő lényeken. Minden esetre kéri Hertát, figyelje meg a közeli napokban a gyerekek emésztését. S ami Teddit illeti, Kristóf hanyagon és rosszallóan legyint, zsebébe nyúl és megkeresi a kapukulcsot. Herta neki támaszkodik a kapunak, felnéz az égboltra, mely szikrázóan csillagos ma, mint a nagy, felhőtlen nyári éjszakákon. Éreztek valamit, mondja csendesen, makacsul. De már ásít hozzá. Kristóf nem felel. Előre engedi Hertát, körülményesen csukja be a kaput, utolsó pillantással ő is tudomásul veszi még a különös fényességű égboltot, s megkönnyebbülten gondol rá, hogy a nappalnak e különös, szokatlan, igen, kissé erkölcstelen és ideges nappalnak vége. Kezdődik az éjszaka. Az előszobában ég a lámpa. Trude az ónémet faládán ül, melyet Herta bajorországi nyaralásból hozott magával. Hiányos öltözékben, ilyet arccal álmosan kuporog a színes parasztláda fedelén. Egy úr várja a bíró urat, mondja ilyet bűntudatos bizalmassággal. Szöszkes tájér parasztarcát családias és cselédes kacérsággal fordítja az érkezők felé. Trude családtag. Apja postamester Mürcuslágban. Karácsonyra és húsvétra mindig ugyanazt a képeslapot küldi. Színes nyomatot, mely a város nevezetességét, a Rózegger stúbét mutatja. Trude jobb leány. Az asztalnál eszik, de vállalja a gyerekruha mosását is. A tábornokné, Herta anyja, nem szereti. Hisztérikusnak tartja, mert Trude időnként hol tölte előtt és után látomásokkal bajlódik, s a kék szarvasról és a tengerfenék embereiről mesél a gyermekeknek. Visionen hat sie die Jungfrau von Orlean, mondja megvetéssel a tábornokné. De a gyermekek szeretik Trudét, kedvelik a mesét a kék szarvasról. Trude meséiben minden állatnak színe van. A medve például okkervörös, nem lehet tudni miért, s mély megértéssel hallgatják és szövik tovább Trude látomásait. A jobb leány arca most sápadt és megszeppent. Egy úr? Most? Miféle úr? Kérdezi gyors szavakkal Kristóf. Herta összehúzza kabátját védekező mozdulattal. Egy úr. Idegen úr éjjel a lakásban. Halkan beszélnek, sziszegő bizalmassággal. Ó, mondja Trude, egy úr. A bíró úr bocsásson meg. Ő nem érti, nem ért semmit. Be kellett engedni. Kilenc felé érkezett, a gyerekek lefeküdtek már. Ő, Trude, éppen hajat akart mosni, amikor az úr csengetett. De nem engedte be rögtön, esze ágában sem volt. Megmondta, hogy a bíró úr nem fogad lakásán. Az úr még különben sem járt itt soha. A bíró úr nem fogad feleket. Igen. Mi jutott eszébe? Kérdi indulatosan Kristóf, s ledobja kalapját és kabátját az ónémet ládára. A mozdulat kissé heves, önkényes. Kristóf tájékozatlan pillantással áll az előszoba közepén, de Trude még mindig magyaráz, szaporán pergő szavakkal, a látomások modorában, kerekre nyitott szemekkel, lelkendezve és sejtelmesen. Egy úr, igen, nem fiatal és nem öreg. Olyasféle, mint a bíró úr, de talán mégis öregebb. Igen, sokkal öregebb, de csak az arca öreg. Trude össze-vissza beszél. Herta odalép hozzá, és kesztyűs kézzel, erős mozdulattal megmarkolja a leány karjait. A mozdulatra Trude éledni kezd. Lehajtja fejét, egy pillanatig mereven nézi a padló csíkos parasztszőnyegét. aztán lassan és közömbösen, mint akit kifosztottak ábrányaiból, s most már minden mindegy neki, halkan felel Kristóf kérdéseire. Hangjában csalódottság és közöny. Herta mozdulata visszarángatta a látomásból a földre. Ó, ha ti nem hisztek az álmokban! Így vádol sértődött pillantása. Még néhány pillanat abban a bizalmas, lázas, lelkendező modorban Strude sok mindent elmondott volna az úrról. Elmondta volna színét, amely valószínűleg zöldeskék, s hogy lenn az udvaron várja az idegen urat egy kenguru, de erről nem szabad tudni senkinek, mert különben kibeszélik a környéken. Herta erősen tartja Trudét, s a lány most sértődött tárgyilagossággal felelget. Igen, 9-kor érkezett, olyan jobb úr. Itt hever kalapja, kesztyűje. Csak ugyan, az idegen puha szürke kalap, a halványszürkes véd férfi kesztyű ott hevernek az ónémet ládán, mint a bűnjelek. Ebben az órában, ebben a lakásban van valamilyen támadó idegenség e tárgyakban. Kristóf önkéntelen mozdulattal a ládához lép és kézbe veszi, forgatja a kalapot. A kalap nem éppen új, de mindenképpen városias. Jobb úrhoz való. S Kristóf bizalmatlanul visszaejti az idegen föveget a ládára. Nem, mondja Trude, az úr még nem járt itt soha. És a neve? A névjegye? Nem mondta nevét. Butaliba, mondja indulatosan Herta. Halkan beszélnek, szenvedélyes lihegéssel. Úgy hajolnak össze suttogva, mint az összeesküvők. Ez már mégiscsak sok, gondolja Kristóf. Az ember hazajön este a lakásába, s egy idegen úr. Magállak sértés, gondolja szakszerűen. Végre is lenne a sarkon áll a rendőr. S maga csak úgy beenged valakit, idegent? Trude vállát vonogatja. Higgye el a bíró úr, be kellett engedni. De miért? Mi csinált? Erőszakoskodott? Kérdi hitetlenül Herta. Erőszak? Trude révedezik. Nem, erőszakos nem volt. Csak éppen be kellett engedni. Nem tudja megmagyarázni. 9 felé jött. Csöngetett. Ott állt az ajtóban, ahol most a bíró úr. Kezében tartotta kalapját és kesztyűjét, s olyan öreg arca volt. És mindenáron be akart jönni. Azt mondta barát. Ismeri a bíró urat. Barátok. Aztán bejött. Most ott ül a zöld szobában, mondja makacs színérzékkel Trude. A házastársak ennyi esztelenség hallatára tanácstalanul, kissé sápadtan, felindultan néznek egymásra. Menj be arra, mondja Kristóf, a gyermekszobán át. Majd én... Herta rögtön érti és bólint. Együtt mennek a zöld szoba, e szerény társalgó szoba ajtajáig. Hallgatóznak. Benn a szobában, az ajtó mögött semmi nesz. Ez a nagy csend az ismerős szobában, ahol idegen ember tartózkodik, csak nem ijesztő. A csukott ajtó küszöbén át fény szivárog. Mindegy kicsoda és mit akar, de te nyugodt leszel, súgja Herta. Kristóf bólint. Félkézzel megérinti Herta karját. A gyermekszoba ajtaja felé taszítja, kihúzza magát, lenyomja a kilincset. Egyedül lép be a szobába, és megáll az ajtóban. A látogató az ablaknál áll, hátán összekulcsolt kezekkel, s kibámul a sötét utcára. Lassan fordul meg, nyugodtan. Lassú lépésekkel indul Kristóf felé, és megáll a lámpa fényívében. Dr. Greiner, ismeri meg Kristóf. Greiner Imre. Az arc ismerős, mint minden, ami az eltemetett ifjúság mítoszából válik elő, s ugyanakkor félelmesen idegen. Csak ugyan megöregedett, gondolja. Sokáig nézik egymást. Greiner Imre kissé görnyetten áll, kezei bénultan, hűdötten lógnak. A felsőtest előre hajlik, fejét kissé oldalt fordítja, kérő tehetetlen pillantással. Az ismerős arc szürke és komoly. Olyan komoly, mintha egy kéz minden indulatot eltörölt volna erről az arcról. Olyan komoly, mint a múmiák arca. Kőmives várja az első szót, a bocsánatkérést, a társadalmi mentegetőzést, valamit, ami ilyenkor szokás és illik. Várja a közhelyet, amely átsegíti őt az éjszakai támadás első, nehéz pillanatán. Végre is házigazda, s a látogató csak ugyan barát, nem dobhatja ki. De szóljon már! Kérjen bocsánatot, magyarázzon, kezdje el! De ez az első szó nem budjam föl. Üdvözlés nélkül állnak, nézik egymást. Ki ez? Kérdi most ilyetten Kristóf. Ki ez az ismerős ember? Mi történt vele? Miért hallgat? Soha nem tudtam, hogy lehet így is hallgatni. Várja az udvarias, bocsánat kérő szólamot. Már készül a válaszra. Nagyon udvarias lesz, már amennyire a körülmények engedik. Természetesen magyarázatot vár, szótlanul is. A gyermekkori barátság nem jogosítja fel ezt az embert, hogy éjjel betörjön egy idegen lakásba. De mikor a bocsánatkérő szólam késik, s Greiner Imre nyugodt, kérőizzó pillantása nem hamvad el, megérti, hogy ennek az embernek joga van most itt állani előtte, éjjel, ebben az idegen lakásban. Joga van, s ezt a jogot nem cikkelyezték még sehol a törvénykönyvekben, sem az illemkódexekben. Egyszerűen joga van itt lenni most, s ő nem tehet ellene semmit.
Beszélnem kell veled,
mondja Greiner Imre, de nem nyújtja kezét. Csak meghajol, könnyedén, szórakozottan. Ez a társadalmi mozdulat megnyugtatja Kristófot. A modor reflexei működnek még. Nincs szó földindulásról, égszakadásról, gondolja megkönnyebbülten, lelkendezve. Várja a folytatást. A látogató felé siet, zavartan és kimérten nyújtja a kezét. Greiner doktor két ujjal mellékesen fogadja el Kristóf kezét, s aztán rögtön elengedi, kissé bosszúsan, mint aki tudja, hogy mindez nem olyan fontos már. Úgy látszik, nem lehet másképp. Bizonyos megegyezések érvényesek még most is, számára is, ebben az órában is. Ezzel a bosszús kelletlen arckifejezéssel szólal meg, mint aki gyötrelmesen unja a jelenetet, a bevezető szavakat. De nem lehet másképp. Akkor sem lehet másképp, ha a hajó süllyedni kezd, vagy kitör a tűzhányó. Bizonyos mozdulatok, szavak, mosolyok érvényesek még az utolsó pillanatban is. Nem lehet elhajítani semmit a civilizáció kelléktárából. A vízbefúló is köteles bemutatkozni az életmentőnek.
Természetesen emlékezzen rá. Dr. Greiner, mögötted ültem a harmadik padban 6 évig.
Ez a különös és oktalan szabályosság, amely pillanatban nem nagyon helyén való, ingerli Kristófot. Végre megtalálta az ürügyet, hogy haragudjon. Az ember nem beszél éjfélkor idegen lakásban a harmadik padról, s hidegen és gőgösen néz a látogatóra.
Igen, Greiner Imre, minek köszönhetem?
Az orvos most összeszedi magát, egyszerre udvarias, csak nem alázatos.
Kérlek, ne így.
Mondja nagyon csendesen.
Igen, érzem. Nem lehet másképp.
Mélyen lélegzik, egészen mélyről.
Bocsáss meg. Gondolhatod, hogy nem törtem volna be hozzád ebben az órában, ha másképp is lehetett volna. Úgy értem, valami megoldást.
Killódva keresi a szavakat, a kész és sima fordulatokat. A közhelyeket csak nem undorodva mormogja, alázatosan és undorral. Mintha egy ember kénytelen lenne szabályosan meghajolni, mielőtt leugrik a szakadékba, gondolja Kristóf. Már szeretne segíteni neki, de a lélek gépezete még működik. Csikorogva akadozva, s mintha beszéd közben görcsös ellenállásokat kellene legyűrnie. Végül mégis mondattá, tessék-lássék udvariassági szakaszokká állanak össze a szavak.
Természetesen illendőbb lett volna, ha a hivatalodban kereslek. Jártam ott is, hétfelé, azt hiszem.
Ez a tétova, azt hiszem, megrendíti Kristófot. Mintha tűnődve mondaná valaki. Azt hiszem, éltem még délelőtt. Úgy emlékszem, jártam valamikor Amerikában. Mi van ezzel az emberrel? Így szemre egészen normális. S Kristóf most egyszerre az egészséges ember jóindulatú fölényét érzi. Minden ellenséges indulata elillant. Már csak a gyöngébbet látja, az elesett embert, az ismerőst, akivel baleset történt. Érzi, hogy segíteni kell, gyorsan, most, itt a lakásán, ebben az órában, valamilyen első segélyt kell nyújtani.
Kérlek, foglalj helyet!
Mondja gyorsan, készségesen.
Bizonyos, hogy komoly okod lehetett látogatásra. Parancsolj!
S a karosszékre mutat.
Igen, komoly.
Mondja egyszerűen az orvos, de nem ül le.
Aztán 9 felé idejöttem. A lány azt mondta, hazajöttök nem sokára, kérlek, ments ki. Úgy értem, ha a nagyságos asszony. Nem tehettem másként. Beszélnem kell veled, még ma éjjel. Attól félek, nem lesz olyan egyszerű. Mindent el akarok mondani. Azért jöttem.
Kristóf a látogató vállára teszi kezét. Valamilyen spontán apáskodó, baráti, egészséges mozdulattal. De rögtön el is engedi.
Természetesen.
Mondja bizonytalanul.
Úgy látszik, izgatott vagy. De kérlek, ahogy parancsolod. Mégis, ha talán holnap, itt vagy a hivatalban, akármi történt is. Úgy értem, ha kissé megnyugodtál.
De most már ő az izgatott. Az orvos inkább nyugodt és egyszerű.
Nem, holnap már késő. A hivatalban már nem tudom elmondani. Ma éjjel, legkésőbb. Tudnélik, egy kissé reád is tartozik.
Kőmives érzi, hogy elsápad. A szavak olyan közvetlenek, mint egy-egy érintés.
Reám? Elképzelni sem bírom.
Az orvos megértően bólint.
Igen. Nehéz elhinni. Ma reggel még én sem hittem.
Mondja aztán azon a nyugodt, társalgó hangon, ahogy a megtörténtről, a valóságról beszél az ember.
Igazán magam sem hittem, hogy estére itt állok előtted. Tudod, hogy itt lakunk a közelben? 2 utcával arrébb, a Bors utcában.
Mondja, mintha ez jó hír lenne, amely megnyugtatja és felderíti majd a házigazdát. A megnyugtatás szándéka érzik hangján.
Az ideúton tudtam csak meg, hogy ti is itt laktok a közelben. Már 8 éve itt lakunk. Nem különös?
Kristóf most egészen házigazda.
Elképzelni sem bírom.
Az ember él egymás mellett, és nem tud semmit.
Mondja váratlan pátosszal az orvos, s kényszeredetten fölnevet.
Az utolsó napokban sokat gondoltam reád. Tudtam, hogy te leszel a bíró, aki majd elválaszt Annától.
S mikor Kristóf hallgat...
Ismered az ügyet? Annáról beszélek, a feleségemről.
A bíró bólint, kissé zárkózottan.
Nálad vannak az akták. Holnap délre kaptunk terminust.
Kőmives cipőjét nézi, lehajtja fejét.
Igen. De ha erről akarsz beszélni velem, bármilyen szolgálati ügyről, talán mégis okosabb lenne, ha a hivatalos úton adnád elő.
Az orvos, mintha otthon lenne, sétálni kezd a szobában. Kezeit összefonja hátán, felső testét járás közben mélyen előrehajtja. Ez a viselkedés elképeszti Kristófot. Most végre szemügyre veszi a barátot. Vézna test, a ruha lötyög rajta. Finom, csontos, erélyes kezek. Sötét kék ruhát visel, fekete cipőt, megjelenése kissé ünnepélyes. A fej, az ismerős fej nem sokat változott. A vonások élesek, az arc sovány, csak a szemek öregedtek. Greiner Imre alacsony termetű, talán egy fejjel alacsonyabb, mint Kristóf. Most megáll séta közben, mellékesen pillant Kristófra, aztán a mennyezetet bámulja, s így mondja a levegőbe, görnyetten, hátán összekulcsolt kezekkel.
A tárgyalást, tudnélik, nem lehet holnap megtartani.
Kristóf rögtön segíteni akar.
Kérlek, ha tehetek valamit...
De mielőtt befejezhetné a mondatot, az orvos szavába vág, és hangsúly nélkül tompán és folyékonyan ismétli.
A tárgyalást nem lehet holnap megtartani, mert ma délután megöltem a feleségemet.
Megint a mennyezetet nézi meghajolt testtartással, nagyon figyelmesen. Kőmives a gyerekszoba ajtajához lép. Fülét az ajtóra szorítja, s hallgatózik. Belülről Herta halk, nyugodt hangját hallja. A gyermekekkel beszél, aztán csend lesz. A fiókos szekrényen az álló óra fél egyet mutat. Kristóf szobája felé indul. Feltárja az ajtót, s könnyű mozdulattal utat mutat az orvosnak. Benn a szobában a délutáni rendetlenség fogadja még. A díványon ott hever úti takarója, melyel ebéd után, újságolvasás és szendergés közben takarózott. Az íróasztalon nyitott akták, egy hamucsésze tele cigaretta csonkokkal. Leül az íróasztal mellé, félkézzel eligazít néhány tárgyat az asztalon. Tőrszerű, sárgarész papírvágókést vesz kezébe, azzal játszik. Aztán védekező, öntudatlan mozdulattal megmarkolja a tompa kést, s az asztalra könyököl. Szeretne rágyújtani, de nem mer. Néhány pillanattal elébb remélte még, hogy Greiner Imre megőrült, eszelősen beszélt, nem is lehet igaz, amit mond. Talán csak reá kell hagyni mindent, majd megnyugszik. De most már tudja, bizonyítékok nélkül is tudja, hogy minden szó igaz. Az ember, aki itt ül előtte, kissé görnyetten, térdeire könyökölve, arcát kezeibe temetve, csak ugyan megölte délután a feleségét. Fazekas Anna halott, gondolja Kristóf, s iparkodik elképzelni a halott asszony arcát. De most is csak azt a másik arcot látja, amely a szigeti félhomályban egy pillanatra feléje fordul, mintha kérdezni vagy válaszolni akarna. Nem érez különösebb megrendülést. Nem érez semmit. Ezt most el kell viselni, gondolja. Meg kell hallgatnom. Ha igaz. Sajnos igaz. Az orvos ezüst dohány szelencét keres elő hátsó nadrág zsebéből. Gyakorlott ujjakkal cigarettát sodor. Kőmives tüzet ad neki.
Köszönöm,
mondja az orvos. Kristóf emlékezik rá, hogy gyanúsít